mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak, mint a nyilak a hősnek kezében. Kik a hősök? Az atyák. Az atyák. A fiak pedig, aki a következő felnövekvő generáció. Hősöket faragunk, hogyha a hősök hősöket hozzanak létre. Isten királysága hősöket hoz létre. Bátor embereket, akik a félelmen túl tudnak lépni. Kétfajta ember van. Van a félelemmel átitatott gyáva ember, és van, aki gyáva, félelme van átitatva, csak tovább lépett. Még egyszer mondom. Kétfajta ember van. A gyáva, meg aki gyáva, vagy gyáva volt, de túllépett rajta. El kell jutnod odáig, hogy azt halld az ördögtől, hogy mit gondolsz te? Mit gondolsz te rólam? Hogy én egy kutya vagyok? Ki mondta ezt? Góliát. Mit gondolsz te, hogy paritjával jössz felém? Hát én kutya vagyok? Hát én vagyok a leghatalmasabb vitéz hős az egész világon. És jött a kis Dávid, aki túllépett az egész generációja félelmén. Belépett, és fogta a kis kavicsokat. És megalázta rajta keresztül Isten ezt az embert. Hogy tudja, hogy ő a kutya, ő pedig a szolgája a Dávidnak. Hogy kutyául ő érezze magát. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Ez szellemi értelemben is értsd meg, hogy föl kell nőnie egy generációnak, hogy legyenek nyilak, nyilazó emberek. És tudod, hogy kik lesznek a nyilazók? Akik melletted fölnőnek, és nyilazni fognak, és elérik a célukat azzal a nyillal. Rombolják az ördög minden munkáját, és közben építik a királyságot. Küldetésben vagy, hogy nyilazó embereket hozzál létre. Szellemi értelemben. De először neked kell nyilaznod. És beküldje őket Isten az egyetemekre, a vállalkozásokba, a multikhoz, saját cégeket alapítsanak, hogy olyanok legyenek Isten kezében, mint a nyilak. Az, hogy hozzászoktunk, hogy az egyházban nagyon sok a sötét, a vakember, ez már a meddőségnek az atmoszférája. A meddőség atmoszférája. Az atyáknak az a tulajdonság, hogy nem zenek. Te nemzőképes ember vagy szellemileg. Csak nem tudtad, vagy nem láttad. De Isten föl fog fakasztani belőled olyan csoda dolgokat, amiket eddig nem is láttunk. Mindjárt mutatok egy pár igét. Hogy azért jöttél létre, hogy csodálatos dolgokat hozzál létre a Földön. Kérdezek valamit. Te mikor lettél megteremtve? Földi időben, vagy az örökké valóságban? Amen, az örökké valóságban. Isten csinál olyat, ami nem egyedi, és nem szuper? Lehetetlen. Te úgy vagy, 139-es Zsoltár, gyere velem. 12. A sötétség nem borít el előled, félik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Hallod? Ott volt Isten akkor, amikor benn voltál anyudnak a méhébe, és a kezével fogott téged, hogy minden rendben legyen. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja azt az én lelkem. Tudod, mit mond ez az ige? Még egyszer felolvasom. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Á pont. Isten úgy teremtett téged, hogy valami csodálatos dolgot hozzál létre a Földön. Ezt az egyház eddig nem engedte, mert ha engedte volna, akkor a fiak dömpig jelenne az egyházban, akik lövöldöznek, és akik látnánk, hogy Krisztusban sikeresek, és olyan házasságoknak a dömpig jelenne az egyházban, amire azt mondnánk, hogy wow, én is ilyen családot akarok. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Különleges vagyok, azt mondja Isten ígéje. Te különleges vagy. És ezért magasztalja Dávid Istent. Mert van helyes identitása, hogy különleges. Ha valaki különleges, az, aki azért különleges, mert Isten tette különlegessé, az mennyire különleges a világban? Még egyszer. Ha Isten valakit különlegessé tesz, és Isten szemüvegén keresztül, Isten szívéből az az ige jön ki, hogy te különleges vagy, akkor eléggé speciális vagy. És ezért vagy megteremtve, hogy ezek a talentumok előjönnek a szívedből. És remélem, hogy átélsz katarzist, ami előrébb viszi ma az életedet és a házasságodat, a családodat. Az embereknek a világban is szükségük van katarzisra. Azért mennek el a moziba, azért mennek el a mikroszkóp színpadba, azért mennek el a színházba, hogy átéljenek katarzisokat, ha már nincs az életükben katarzis. És ott akkor átélik a katarzist a színpadon, a színpad nézésén keresztül. És jól érzik magukat, mert nem ők a sérültek, nem ők a vesztett emberek, hanem valaki más. És várják mindig, az ember várja mindig, hogy a végén nem tragédia lesz, hanem valami mennyország. Ezért maga a világ, illetve a színház, az azért épült föl a színház, hogy az embereket elvigye egy illúzióba. És szerepeket lássanak az emberek. Szerepeket. Testvérem, neked nem kell szerepeket nézned, keresned. Neked nem kell egy színházat konstruálnod az életedbe. Gyere le a valóságba. Gyere be abba, amiről ma beszélek. Neked lesz egy jó családod, és a fiaid olyanok lesznek, mint a nyilak. Hősök. Mert te is hős leszel. Azt tud hősöket létrehozni, aki maga is hős. Most van az amerikai mozikban egy profi film. Igen. Mesterlövész, az a címe. Egy amerikai rendező, hát azt hiszem Clint Eastwood rendezte. És arról szól, hogy ez az ember megházasodik, majd utána kimegy Irakba és harcol. És nagyon sok olyan dolgot lát, ami miatt ő állandóan visszamegy Irakba. Persze egy kicsit úgy hirosztikus, tehát ilyen hősies a film, de a végén én is kicsit úgy megkönnyeztem, betérdeltem a végén egy kicsit, hogy mutattad egy valódi felvételt a film végén a rendező Clint Eastwood. Egy szomorú vége van a filmnek, mert a hőst egy veteránoknak készült ilyen kis banketten megölik. És a katonatárs öli meg. Nem tudni miért. Bekattantott egy katonatárs és megölte. De már régeség abba hagyta Irakot, már ment volna építeni a veteránokat, bátorítani a katonákat Irakba. És a film legvégén van egy élő kép, tehát hogy nem élő, hanem archív felvétel. Azt mutatja, amikor viszik konvojjal őt Amerikán keresztül. Azt hiszem, hogy talán a Kapitóliumban, nem tudom, de valami nagyon szép temetés kapott. Viszik végig. És nagyon hosszú a konvoj. Nagyon hosszú. És az jött a szívembe, hogy és rengeteg amerikai ember kín van, és ott tapsolják, és hatalmas zászlókat tesznek ki. És az jött a szívembe, hogy Istenem, hogy az egyház fölfogja azt, hogy mennyire értékes. Hogy nem csak egy katona értékes, aki az életét adja az országáért, és rengeteg embert megölt, hanem azok is, akik nem csak ölnek, hanem építenek. Amen. És hatalmas tiszteletet kapott ez a katona. Tényleg, hát szóval, ahogy megy végig a sor, és ott az emberek sírnak, ez félelmetes. Hogy mennyire értékelik azt, hogy valaki a hazájáért meghal. És értékelned kell azt, hogy Isten elhívott téged, és ő is meghalt az egyházért. És föltámad, érted? És azt mondja neked ma, Isten, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Magasztallak, Uram, hogy csodálatosan megkülönböztettél engem. És amikor Isten azt mondja rád, hogy különleges vagy, akkor tud bejönni a családba a különleges dolog, a különleges kenet, ami csak Istennél van. Egyedi vagy, utánozhatatlan vagy, szükségünk van rád. Olyan dolgok vannak benned, ami csodálatos. Nem én mondom rád, hogy csodálatos, hanem Isten. Ez biztos, hogy igaz. Mert ember hazudhat, elárulhat, becsaphat, de Isten igényed soha nem hazudik. Megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid. És jól tudja ezt az én lelkem. És hiszem, én ezt most összekötöm ezt az igét, hogy a te cselekedeteid is, ezáltal, hogy neked helyreáll a belső karaktered, csodálatosak lesznek. Mert csak azt tud létrehozni csodálatosat, mennyi értelemben, aki elhiszi azt, hogy a mennyből jött létre. És ezért a mennyi élet színvonalon tud élni. Mi nem arra vagyunk csak elhívva, hogy a Prédikátor könyvét olvassuk, és nagy-nagy, bölcs, mély sugaratokat megértsünk. Nem arra vagy elhívva, hogy szerepeket találj a világban. Tudjátok, ma nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontosak a szerepek. Minden egyes hollywoodi film arról szól, hogy amikor valakik hősök lesznek, és úgy szerepet kap valaki. Egy általános hollywoodi film erről szól. Van egy aranyos ügyefogyott Peter Parker, vagy a Spider-Man, akit megcsíp egy pók, és egy új szerepet kap. És ezzel a szereppel hős tud lenni. Testvérem, ez Hollywood. Ez az ördögnek a víziója. Egy lehetetlen vízió. Én elmondom neked, hogy Istennél meg a lehetséges vízió van. Nem kell szerepeket találnod a világban. Nem kell. A te szereped az atya, ha férfi vagy. Ha hölgy pedig, akkor a mama. Ez a te szereped. Ez az első szereped. És ha ez megvan, ez a küldetés, hogy te atya vagy, akkor onnantól kezdve jön a siker. Mert mondtam, két pilléren áll az egész természet fölötti világ, hogy Isten atya, ezt hozta le Jézus üzenete, a másik pedig, hogy te atya vagy, és a mindenség atya miatt vagy atya, mert azt a tulajdonságot átadta neked, importálta Isten, hogy a atyaságban fel tudj nőni, és tudj nemzeni szellemi fiakat. Nem csak fel tudj növeszteni egy gyereket fizikailag, megletesd őt, kitanítasd, azt mennyi, hanem többre vagy elhívva, azt mennyi. Szerepeket keres a világ. Szerepeket. Szerepeket keres az egyházban is az ember. Szerepeket. A vallásos idiotizmus, az überszektuid gondolkozás, az azt csinálja, hogy szerepeket talál ki magának az ember. Tapasztalatom szerint a legtöbb család, onnan lehet megtudni a legtöbb családból, hogy értelmes istenkeresők vannak-e közöttük, hogy az apa apa funkcióját éli, az anya funkcióját éli. A gyerek meg a gyerek funkcióját éli. Hidd el! És ott, ahol überokosság van, überspiritualizmus, szuper-szuper híró látomások, a legtöbb esetben nincs apa és rendes anya szerep. Visszamegyünk a 127-es Zsoltárhoz. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. A boldog ember azt is jelenti, sikeres, jó szerencsés. De most ne a fiadra gondolj csak, meg a lányodra, hogy te most akkor ilyen gyerekeket nemzel. Itt szellemben értsd meg ezt az egész szituációt. Tehát ne kontrolláld le magadat arra, hogy akkor majd a fiad sikeres lesz, és megint ez az ádámi egoizmus. Boldog ember, sikeres az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. És most kezd izgalmasá lenni a dolog, mert el kell érnem a tanítás sorozatban majd a kapuig. Mert minden családnak van kapuja, minden városnak vannak szellemi kapui. Ezek a szellemi kapuk. És nem fognak megszégyenülni a kapuban. Miért fontos ez? Jézus miről tanított Péternek? A kapukról tanított. Hogy a pokol kapui sem vesznek diadalmat az egyházon. El kell jutnod odáig, hogy a kapuban ülsz. El kell jutni odáig, hogy tudod védelmezni azt, amit Isten létrehozott. El kell jutni odáig, hogy meglásd azt, hogy a szellemi kapu hogyan nyílik meg az Isten országára vonatkozásába, ahogy mondja Jákob, hogy a létra, a kapu a létra, azt mondja, emlékeztek rá? A menny kapuja, ez a létra. Meg kell jutni, hogy mi az, hogy létra, és hogyan tudom megnyitni a mennyet. És el kell jutnod odáig, hogy hogyan kell bezárni az ördög kapuja, a pokol kapuja előtt a dolgokat, és hogyan tudsz diadalmat aratni a kapukban. Mert Jézus ezt mondja Péternek, azt mondja, hogy Péternek, kinek mondanak engem az emberek? Ki vagyok én? Ezt kérdezi. Megint ki, mi, milyen Jézus? És akkor megkapja a kijelentést. Te vagy az élő Istennek a fia. És utána megkap egy zuhatagot, egy kijelentés zuhatagot Péter. Hogy neked adom a királyság kulcsait. És a pokol kapui sem vesznek diadalmat rajtad. Amen. És felépítelek a kősziklám. Amen és amen. Prédikátor 3.11. Gondolom, amikor idejöttél, gondoltad, hogy hát Lajos a házasságról tanít, akkor előveszi. Milyen jó kettőnek együtt, mert felmelegíti egyik test a másik testet. Nem nagyon szakad el. A kettős kötéd a hármas, még jobban nem. Feleség tisztelje a férjét. A férfi szeresse. Legyen türelmes, aranyos, kedves, békességet. Nem fog működni. Ha jó a generációs vonalad, a génjeid, akkor talán igen. Eljutsz egy tisztességes jó keresztény életre, olyan vonatkozásban, hogy a világ is azt mondja, hogy igen, pedánsak, kitakarítanak otthon, kitakarít az autó, tiszta az autó kívülről is, nagyon jó illat jön ki mindig a lakásotokból, a feleség az házias, stb. De nem erről beszélek ma. A házasság nem a nap alatt van, csak. Nem, ez a célunk, mert ilyen tanítást bárhol, bárhol megakadhatsz. A 25-30 könyv, ami van Magyarországon megjelent házasságon, szinte mindegyik erről szól. Hát erről mondom a címeket. Hogyan légy alázatos? A nő valóban alattvalója a férfinek? 10 hazugság, ami a nőről tudnod kell. Mi van akkor, amikor a férfi brutális? Barom. Ezt már én tettem hozzá. Tehát mondom, előre megmondom a könyvcímeket. Vagy a tartalom címeket. 5 lépés, ahogyan a házasságodat helyreállíthatod. Első lépés, légy türelmes. Második lépés, légy megbocsájtó. Tudod, a harag fölépít benned olyan gátakat, ami során bla 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 bla. Azt, hogy vannak démonok, azt egy könyv se foglalja jönni. Azt, hogy a feleségen rajta csüng egy démon mondjuk, és az a neve, hogy hárpia szellem, ami az anyósról jött rá, ilyet soha nem fognak leírni. Azt, hogy ki kell űzni egy démont, azt a legtöbb lelkipásztor azt elsporolja. Mert ő magából se űzte ki a démont. Se a feleségéből. A legtöbb lelkipásztornak a felesége az nem szellemi. Én még nem is nagyon találkoztunk olyan feleséggel, aki normális lett volna. Az vagy söpör, vagy anya, fölnevelte a gyerekeit, és akkor, mint egy méh királynő ott van a gyülekezetben, vagy nem is tudjuk, hogy kicsoda, mert olyan über burokban van benne, a Búra alatt című filmet nézi, vagy azt nézed, ha megnézed, hogy a Született feleségek című szappanoperából jött a hajából, a L'Oréal jut eszedbe a sminkéről, a ruhájáról, meg az, hogy a Givenchyben vagy a Andrássy úton öltözködik. Tehát, hogy ilyen távolságokat látsz. De az, hogy egy talpra esett menyecske lenne derékasszony, olyat keveset látunk. Nem így van? Én láttam egy pár lelkipásztort, hidd el, ezt a fajtát ismerem. Megvizsgáltam egy párat. Nagyon kevésnek van normális felesége. Akikkel lehet normálisan beszélgetni. Tehát itt most arra gondolok, hogy szellemi. Tehát most nem azt mondja, szuper szellemi, hanem épp elmélyű, isnigét ismeri, kijelentésből él, bibliázik, stb. Tehát egy ember életét nem azt teszi ki csak, hogy fölnevelje a gyerekét, és akkor elmondjuk bizonyságképpen, ő jó hívő volt, amikor meghal, fölnevelte a gyerekeit, ámen. Ámen. Hát nem csak ebből telik, hanem mit olvastunk most? Hogy a hősöket hoz létre. Hősöket. Akik hősök a generációban. De nem tudsz hősöket létrehozni pszichéből, hogy a pszichére állítod rá őket, hogy legyenek jó emberek. Nem a jóságból lesz valaki lelki, hanem hogyan jön? Úgy, hogy átváltozik Krisztusivá. És erről tanítottam 3 héten keresztül. Prédikátor, hol tartottunk? 3:11-től. Minden szépen csinált az ő idejében, e világot is adta az emberek elméjébe, csak hogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja mindazt a dolgot, amit az Isten cselekszik, kezdettől fogva mindvégig. Megismertetem, hogy nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendezzen kiki, és hogy a maga javát cselekedje az ő életében. Na, ezt hoztam ezt a fordítást, kicsit bővített fordításból, mert ezt a Caroline keresztül nem nagyon fogod megérteni. Amplified fordítás. Mindent csodálatosra teremtett az Úr a maga idejében. Miről beszéltünk, hogy te csodálatos vagy? Te különleges ember vagy. Most ez nem egy marketing meeting, testvérem, ez Isten igéje. Az, hogy a marketing ellopja, és ezzel akarja az embereket búgatni, ez semmi közöm nincs hozzá. Én Isten igéjét olvasom. Ezért fogom ma is a végén megvallani azt, hogy Isten kegyelme van rajtad. És egy különleges ember vagy. Csak még nem tudod. Sajnos én sem. Minden csodálatosan teremtette az Úr a maga idejében. Ő beleplántálta, most figyelj, az örökkévalóságot az ember szívébe és elméjébe. Ez az isteni cél dolgozik bennünk, amit semmi más, csak Isten tud kielégíteni. A mennyből úgy jöttél létre, úgy hozott létre Isten, hogy különleges vagy. És ez a kivitelezés, ez az elvégzett dolog, ez a megvalósult dolog, ez megvan, létre van hozva, és teljesítette Isten a tervét az életedbe. A családod isteni céllal dolgozik, És a szívedben van a megoldás. A szívedben. Azt mondod, hogy hogy a szívemben? Úgy, hogy Isten igéje a szívedhez szól mindig. És a szívedbe plántálja be azt a látást, amit Isten akar mondani neked. Nagyon sok igét tudnék mondani, csak ma nagyon sok igével nem bombázzak le, de minden, amit mondok, az mind ige van a mögött. Például, mire gondolok? 5 Mózes 30. Közel hozzád a beszéd ott a szívedben, és ott a szádban. Közel hozzád a beszéd a szívedben, és a szádban. És mindjárt visszamegyünk a 30-hoz, csak így próbáltam neked megmutatni, hogy ez a te igéd. Ő beplántálta az örökkévalóságot az ember szívébe és elmébe, és ez az isteni cél dolgozik benned, amit semmi más, csak Isten tud kielégíteni. Tehát nem fogod tudni létrehozni a sikert csak Istennel. Úgy, hogy beállsz az atyaságba. És az ember nem tudja kitalálni, amit Isten csinált kezdetettől fogva az utolsó időkig. Az ember nem tudja kitalálni, amit Isten csinált kezdetettől fogva az utolsó időkig. Emberi elmével nem fogod tudni a sikert létrehozni az életedben. A pszichéddel. Miért? Mert Isten előre kifundálta, hogy a szíveddel fölfogd azt, amit Isten eltervezett. Most ez nagyon furcsa lesz. Olvastam egy könyvbe, hogy a sejtjeid nem tudnak úgy dolgozni, hogyha te szerepeket keresel, hamis szerepeket, identitásválságban vagy, vagy keresztényként tanításokat akarsz lemásolni, hogy ilyen paneleket beépíteni, puzzle darabokat a szívedbe, hogy akkor majd valami jót fog történni az életedbe. Mert a tested, csak a sejted, a géned, a gerinc felőbe megy az információ. A szellemedben, a szívedben, a tudatalattiban naponta 400 milliárd érzékiség, tapasztalat, mindenfajta felfogás megy át rajtad keresztül. 400 milliárd, ugye? 400 milliárd. Most az utolsó 30 évben az agykutatás ott tart, hogy soha ilyen mélységű látás nincs az emberről, mint most van. Teljesen át tudják szkennelni az emberi agyat. 30 éve csak. És most jelentette be Obama, hogy elkezdtek egy olyan áttörésbe bevenni az amerikai tudósok, hogy föl tudták fogni azt, hogy a két fű között, az agyban mi folyik. Most kezdik meglátni. Most az idők végén az ismeret megnő az emberről. És azt mondom neked, hogy maga azért beszél a példabeszédek például arról, hogy a szomorúság a csontjaidba belemegy, mert maga ez az érzéki dolog, ami történik, szomorúság, keserűség, amikor nem hiszed el, hogy Istennek terve jó felőled, persze tudom, hogy sokszor nehéz, de akkor is, ha nem hiszed el, nem állsz vissza a nehéz töréspontból, újra nem állsz föl, akkor hozzá idomodik az életed, a sorsod, a csontjaid, a génjeid, és a maga az egész immunrendszered, sőt, hozzá idomodik a sejted részei. És átalakítják a sejtek az embert, és azért van annyi beteg ember, mert kemikáliát termel a gonosz érzelem, a félelem alapú gondolkozásmód. És a családokban akkor tud ilyen hősök létrejönnie, akkor tudnak fölnőni a hősök, hogy elhiszik azt, hogy csodálatos az ember. Különleges célra, és már előre meg van tervezve a jövőt. És a szíved be tudja hozni a természet felettiből a természetes dolgokra a megoldást. A szíved. 5 Mózes 30. Gyere oda velem, hogy elhidd, amiről beszélek. A családoknak előre el van tervezve a sikerük. Soha. Ehet egy házasságot Isten nem úgy tervezett. Hát, ez legyen, ez menjen csődbe. Ez nem olyan szimpik. Nem annyira hívők. Kegyelem, testvérem. Ó, csak eljussok odáig. 5 Mózes 30. 5. Elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, amelyet bírtak a te atyáid. Bírni fogod azt, és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat. Amen. Dicsőség az Úrnak. És körülmetéri az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Úr, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, hogy élj. Kinek a szívét vetéli körül Isten? A te szívedet, és még? A magodnak a szívét is. Miért? Mert generációs áldás jön be az életedbe. Isten garantálja, ha te elhiszed ezt, akkor fog dolgokat véghez vinni a családodban. Te azért térj meg, hallgass az Úr szavára, teljesíts minden parancsolatát, amelyeket én a mai napon parancsolok neked. És most figyelj! Bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, méhednek gyümölcsében. Hallod? Méhed gyümölcsében, barbodnak gyümölcsében, földednek gyümölcsében, a te jódra. Mert hozzád fordul az Úr, az öröme lesz benned, jódra, amiképpen öröme volt a te atyáidban. Ugyanúgy fog örülni neked, mint Ábrahámnak. Visszajön az öröm. És mit mond utána? Hogyha hallgatsz az Úrnak a te Istennek szavára, megtartva a parancsolatait, teljes szívedből, teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz. És most félj, 11. Mert a parancsolat, amelyeket én a mai napok parancsolok neked, nem megfoghatatlan, tehát nem szuperszellemi, nem, nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hallod? Nem kell fölmenni a mennybe. Kicsoda hák fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Azt mondja Isten, nem a mennybe van. Nem a mennybe van, nem kell fölmenni a mennybe. Miért nincs a mennyben? Azért, mert a szívedbe akarja betenni, és küldi az ígéretén keresztül. És most figyelj, hol van akkor? Sem a tengeren túl nincsen. Nem kell Amerikába menni érte. Kicsoda megy átértünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk, hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. 14-es verszak. Figyelj! Sőt, felette közel van hozzád az ige. A szádban, a szívedben van, hogy teljesítsed azt. Amen. Beplántál Isten a szívbe azt a jót, azt az örömöt előre, az ígéreteknek a tárházát beleviszi, mert Isten mindig ígéretek szerint dolgozik, mindig ígéret által, ő kötve van az ígéretéhez, szövetségi partner viszonyban vagy vele, és ahogy mondja Isten az igét a szádba, beleteszi a szívedbe, úgy fog megteljesedni. Figyelj, az nem véletlenül van oda, hogy a szádba teszi az igét. Majd fogunk erről jövőben beszélni, hogy a házasság, a család arra van elhív, hogy uralkodjon. Nem fogsz tudni máshogy uralkodni. Az első lépés a szádon keresztül való uralkodás. Hogy az ige, ami a kincs, bejön, transformálódik, megérted az okokozati összefüggéseket, szellemi elveket, azt kimondod a családodra, és behozza Isten, mert természet fölötti gyűrű van körülötted. A Sion hegye, az egyház, a tízezrei az angyaloknak, most olvastuk, ámen. Nem Sion hegyéhez mentünk, hogy Isten agyon üt, vagy nem üt agyon. Két lehetőségünk van. Nem, egy jobb korszakban vagyunk benne. Ennek a neve, ennek a korszaknak kegyelem, ami tudod, mit jelent? Képesség. Tudod, kinek a képessége? Isten képessége. Kinek van ez előre eltervezve? A családoknak. Kinek? Neked. Mondd velem együtt, nekem. Egy különleges ember vagyok. Különleges elhívással. Egyedi ember vagyok. És Uram, pótolhatatlan vagyok. Amen és amen. Halleluja. Hogy szakadjon össze az összes démon Jézus nevében. Pusztulat érje őket. Halleluja. Ki szabadulunk minden keserűségből. Halleluja. Lehet olyan, hogy nincs aggodalom egy családban. Lehetséges. Lehet olyan, mert Isten igéje megvan, hogy minden aggodalmadat tedd oda Krisztusra, aki megjutatja a szívedet. Lehet olyan, hogy azt fogod érezni, hogy még hogyha egy szelet száraz kenyér van, mégis boldog vagy. Mert megvan írva az ígéretekben. Mert találtál egy ígéretet, ami erről szólt. Ma nem ezt olvastam föl, hogy örömöd lesz. De dicsőség az Úrnak, hogy nem teljesen, mert bővölködővet tesz téged Isten. Bővölködő. Én nem azt mondom, hogy luxusban fogsz élni, de annyi biztos, hogy lesz két kenyered, mert Isten magot ad a magvetőnek, hogy kenyeret adjon az éhezőnek. Amen. Mindig lesz két kenyered, azért, hogy tudj adakozni. Nem arra állunk, hogy lesz egy kenyerünk, kettő lesz Jézus nevében. Bárki mondja azt, hogy nincs bővölködés, ne higgy neki, fogsz bővölködni, hogy tudj adakozni Jézusnak a nevében. Sőt, ebben hinned kell, ez egy parancs, hogy adakozzál, hogyan adakozol, ha nem hiszed, hogy lesz kettő belőle. Amen. Amit van. Halleluja, hol tartottam? Prédikátor, így van, prédikátornál. Hogy Isten előre eltervezte, a szívedbe tette ezt, és a házasságokat is Isten a szívekben építi föl először. Végezetül pedig, tarara, halleluja, mondjuk ami súlyosat. Jeremiás síralmai, ez elég keserű, halleluja. Jeremiás síralmai 2:1. Nem lesz síralmas, nyugi. Halleluja. Van idő, mondja Klaudia. Érdekes, máskor meg azt mondjátok, hogy nincs idő. Jaj, de sűrű felhőt borított haragjában az Úr Sionnak leányára. Az égből a földre veti Izrael ékességét, és nem emlékezett meg lábainak zsámolyáról az ő haragja napján. 2:1. Jeremiás síralmai, az én Bibliában 774-es. De ha nem találod, semmi baj, mert figyelj az ígére. Egy másik fordításban is felolvasom. Jeremiás irama, Jeremiás után van. Jaj, milyen sötét felhőt borított Sionra haragjában az Úr. Izrael dicsőségét az égből a földre vetette. Haragja napján nem törődött még lába zsámolyával sem. Amikor kikerültél ebből a haragfelhőből, és megigazultál, akkor újra összekötött téged Isten az éggel. Mert azt mondja Izraelről, az égből a földre van vetve. Az égből Izrael a földre van vetve. A bűn miatt. De a kegyelem korszakban Isten helyreállítja, ez egy gondolkozási mód Istenről, arról, Istennek szívéből, arról, amikor egy generáció elhagyja Istent. Földre vettetik. Szellemben összerogyik. Földre rogyik. Szó szerint van egy ilyen magyar közmondás, hogy összerogyott. Összeesett. És ugyanúgy, amikor az Izraelről beszél, azt mondja, hogy a mennyből a földre estél. A család az a mennyből jött létre. A családod a mennyből jött létre. A menny hozta össze. Ezért a menny szintjére visz vissza téged Isten. Nem a károsztatás szintjére, hogy hol vagy, hanem arra a szint, hogy hol kell lenne, dicsőség az Úrnak. Halleluja. Tehát azt mondom, hogy Ádám és Éva küldetéssel rendelkezik. És neked jövőkép kell arról, a királysági koncepció, jövőkép, hogy neked merre kell tartanod a családodnak. Persze kell ehhez stratégia, meg egy jó diagnózis, hogy hol vagy. És nem az a lényeg ma, hogy megtanuld azt, hogy mit szabad és mit nem a házasságban. Hogy az ürességedet, a kimerülésedet, meg a frusztrációidat, hogy az meggyógyítsa önmagában csak Isten. Nem erről beszélek, ha észrevetted. Nem arról, hogy hogyan tudsz az elkülönésből visszamenni a férjed, feleséged felé. Hogy eltávolodtatok lélekben, hogy ezt hogyan tudod megoldani. És azt, hogy az a kiüresedett házasságodat, hogyan tudod újra tartalommal megtölteni. Nem erről beszélek ma. Hanem arról beszélek, hogy látni a láthatatlant újra. Szemlélővé, szemlélődővé, szemkontaktust hozzá létre Jézus Krisztussal. Erről beszélek. Mert ez önmagában, hogy mit szabad és mit nem egy házasságban, meg az, hogy hogyan tudod helyreállítani Lajos a frusztrált keresztényeket, nem ez a feladatom ma. Az a feladatom, Jézus nem ezt mondta, hogy erről tanítsak. Arról tanítsak, hogyan tudsz egy magasabb szintre nézni, mint amit eddig láttál. Na, ahogy mondtam előző héten, nem az a lényeg, hogy kigyere a veremből, és lásd, hol van a gödörnek a vége, hol vannak a napnak a fényei, hol vannak a felhők, a bárányfelhők. Nem ez a lényeg, hanem hogy kigyere, és ne ott tartsa, hogy kijöttél a gödörből, hanem fölfelé kezdj el menni. Nem az a lényeg, hogy eljuss valahova, hanem fölfelé tartsál. Az a kérdésem, hogy hol vagy a családodban. És az a kérdésem, hogy hol nem vagy a családodban. Ahogy Ádámtól kérdezte Isten, hol vagy Ádám? Hol kellene lenned? A családodnak. Miért vagy ott, ahol vagy? És mi visz ki onnan? Az a kérdésem. Arra kell összpontosítanod, minden egyes kijelentés után, vagy bármit, amit megértesz a Bibliáról, hogy mit tudsz tenni azzal. És mit tudsz tenni az életedben. Mit tudsz változtatni. Mik azok a tények, amikkel szembe mersz nézni. És mik azok a kulcskérdések, amiket föl kell tenned magadba? Nem fog tudni önmagában csak az, hogy egy jó prédikációt, vagy egy jó lelki gondozáson véghez mész, helyreállítást, nem tud az önmagában létrehozni változást. A tényeket kell szembenézni, négy tényekkel kell szembenézned. Hol tartasz, és miért tartasz ott? De ne állj meg itt, hanem kérj Istentől tanácsot, hogy hová kellene menned, és hol kéne tartanod. Ez nagyon fontos. Mert ha nem kér segítséget Istentől, nem nézel szembe a valósággal, akkor nagyon nagy bajba leszel. Mert a legtöbb család, nem az a baj a legtöbb családdal, hogy nem kér segítséget, hanem nem mer szembenézni a valósággal. Hogy hol tartanak. És én ma nem azzal bíztalak meg téged, hogy károsztasd magadat, hiszem, hanem azzal bátorítottalak téged, hogy gyere ki abból az állapotból, amit megszoktál. Ézsaiás 9-hez gyere még. Mutatok egy tulajdonságát Istennek, amivel majd jövő héten folytatjuk ezzel az igével, a jövő hetet, amiben gyönyörködik az Isten. Nagyon érdekes dologban gyönyörködik Isten, amit nem is gondoltál volna szerintem. Hogy miben gyönyörködik Isten? 6-os verszak, Ézsaiás 9:6. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz. Hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Hol van az uralom? A vállám. A családban is fontos, hogy legyen a vállon teher. Szellemi teher. Szellemi teher. Általában akkor van gond, amikor nincs meg a szellemi teher egy házasságban. Ezt nevezhetjük Istenfélelemnek, nevezhetjük a kijelentés terhének, ahogy például a proféták mondták, az Úrnak az igének a terhe van rajtam. Amikor nincs egy látás terhe a családban az atyán. Súlytalan az atya. A férj. Éli az hétköznapát, hétköznapjait. Azt mondja a Prédikátornak a könyve, hogy nincs annál kilátástalanabb, amikor egy férfi egyedül van, dolgozik, és aztán meg meghal. Nincs ennél, egy magányos férfi, így mondja az ige a Prédikátor 2-be, hogy magányos férfi, nincs családja, dolgozik, aztán meghal. Ennél nincs kiábrándítóbb. A földi élet több, mint ez. Amen? Istennek az a terve, hogy ne csak dolgozz, hanem a szellemi életedet éld. Azt a kapcsolatot, amit Isten hozott létre, azt élvezd. Mert ez adja meg a szerepedet, a tartalmadat, a létedet, a lényegedet. Ez fontos. Ez a lényeged. Azért vagy keresztény, mert Krisztusi vagy. Felkent van. Benned van Isten jelenléte. Ez adja az értelmet az életnek. Amikor a materialista ember és a szellemi ember összetalálkozik, akkor a házasságról az egyik azt mondja, azt gondolom, hogy úgy építem a házasságot, ahogyan én akarom. Amikor keresztényet, valódi keresztényet találkozol, az pedig azt mondja, úgy építem a házasságot, ahogy Isten igéje leírta, és a Szent Szellem nekem kijelentette. Mondtam, hogy egyszerű dolgokat fogok már mondani, hogy azt nem mondta, hogy nem értem. Véletlenül se tud mondani. Hidd el, tudnék pörögni, nem teszem. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége, Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké, a seregek urának buzgó szerelme műveli ezt. Az Istennek a szerelme, ami buzog, azért buzog, hogy az uralom működjön a földön. A királysági uralom, a dávidi uralom, az a királyi erő, ami van Krisztusban. A Krisztus uralma, az a szellemi erő, ami az uralkodásra van, azért vágyik Isten, hogy az megvalósuljon. Még egyszer mondom. A seregek urának buzgó szerelme műveli ezt. Buzgó Isten azért, hogy tudjanak uralkodni az ő gyermekei. Buzgó azért, hogy a fia uralkodjon, és te is a fia vagy, hogy te is uralkodjál. Soha nem találtam még meg olyan igéket, most először találtam meg ezt az igét, hogy be tudjam bizonyítani azt, hogy mennyire fontos az uralkodás. Hogy Isten szíve repes, buzog ezért, hogy uralkodjon a király, a királyok királya. És rajtunk keresztül is a királyok királya. Annyira megerősített ez az ige engem, hogy tanítsak arról, hogy Isten minden családot uralkodásra hívott el. Minden családot. Példabeszédekből egy pár igét akkor. Így, hogy lecsillapodj. Még egy dolog. Ezért kell 36-35. Még egy dolog. Azt hiszem, hogy összefüggő voltam ma. Perspektívát mutatok. Nagyon sokszor az embereket tanítani akarják a házasságról. Tanítani. Testvére, nem tanítani kell a házasságot, hanem életet kell bemutatni. Hogy bemutasd a perspektívát az embereknek. Hogy az, amiben vannak, hogy az nem jó, és van jobb. Hogy nem minőségi változást kell hozni a házasságba, hanem a Szent Szellem jelenlékét kell behozni a házasságba. A csodatévő erőt kell behozni a házasságba. Nem arra születtünk, hogy túléljünk ezen a földön, hanem arra születtünk, hogy valódi küldetéssel rendelkezünk Istenből. Mert a házasságot azért keni föl Isten, hogy használja Krisztus testért, a királyságért az Isten. Az, hogy egy gyülekezetben a családok nem tudnak beállni szolgálatba, az nem én tehetek erről. Ez nem az én felelősségem. Ez az előző atyák felelőssége. Mert nem akarta, hogy a következő generáció olyan legyen, mint egy kilőtt nyíl. De én hősöket akarok látni. Ez az én vágyam, hősöket. És ez a korszak nem. Az egyiptomi pusztulásnak a kor, hogy az Egyiptomból a kimenekedés, az Exodus korszaka, hogy elveszünk a pusztában. Nem, ezt meg kell változtatni. Nem ez legyen az élet filozófiád, hogy 600 000 ember közül 2 bejutott az ígéret földjére. Nem, ők azért nem tudtak bejutni, mert nem akartak rendesen természet fölötti életből élni. Mert nem becsülték a természet fölöttit. Nem becsülték a mannát, a fűrjeket, azt, hogy Isten megnyitotta előttük a Vöröstengert. Semmi köze nincs ehhez a törvénynek. Semmi köze. De nekem nem ez a korszak az én korszakom. Ez mindez Krisztusra vetít, de az én korszakom Ábrahám korszaka. A hit korszaka. Te az ígéret földjén vagy. Krisztus Jézusban. Amen. Ezekiel 35, 36, 35. És ezek mondják, ez a föld az elpusztult olyanná lett, mint az Éden kertje. És rommá lett, és elpusztult, és lerontatott városokat megerősítve lakják. És megtudják a pogányok, akik körülöttetek maradtak, hogy én az Úr építettem meg a lerontottakat, plántáltam be a pusztaságot, én az Úr mondtam, és megcselekedtem. Amen. Tehát mit mond Isten igéje? Hogy az Istennek mindig van egy színvonala, ahol akar dolgozni. És tudod, hogy milyen színvonalat akar létrehozni az emberen keresztül? Édent. És tudod, mi történt Édenben, a bűnbeesés előtt? Ott volt Isten, és rendszeresen sétált az Ádám és Évánál. Ott volt a küldetés, a mandátum, hogy az egész földet beborítsák az ígéretnek földjére, úgy, mint Édenben az ígéret földje volt, és tovább vigyék, kiterjeszték az ígéret földjét. Istennek a koncepcióját akarom neked mutatni, hogy a családod Édennek a kertjévé kell, hogy változtass Isten kegyelméből. Amen. Ez a koncepció. Ha nem kapsz koncepciót, nem kapsz előrevetítést, hogy mivé válhat a házasságot, nem fogsz tudni megújulni. A mennyből kell látnod, hogy mi a vízió. Ábrahám ugyanígy állt helyre, Sára ugyanígy állt helyre. De majd jövőben, bővebben. És még egy koncepció. Az asszonyokkal kapcsolatban. Példabeszédek 5.15. Szóval jövő héten folytatjuk ezeket a dolgokat. Hiszem, hogy már ez is sokat segíthetett rajtad, remélem. Belülről mindig más, mint kívülről. Olyan oldalról közelítem meg ezt a dolgot, amit eddig soha nem hallottál, remélem. Most nem azért, mert olyan okos vagyok, hanem azért, mert más módon mutatta nekem az Úr, hogy közelítse meg a házasságot. Hogy fölülről kezdjünk, és aztán folytassuk a földi dolgokat. Tehát először menjünk föl, aztán jöjjünk le a földre. Utána foglalkozunk az alázattal, meg azt, hogy szeresd a feleségedet, meg stb. De először koncepciót kell látnod. Több van, mint amit eddig megtapasztaltál a házasságodban. És hinned kell abban, hogyha te hiszel ebben, akkor olyan férj, vagy olyan feleséget ad Isten, amivel ezt meg tudod valósítani. Hogy a hit szintedet ne az legyen, hogy csak szaporodjál, egyél. Hanem van több az Úrban. Amen. Nem akarom, hogy materialistává váljál közöttünk. 5.15. Azt mondom erre az igére, 5.15-től, hogy ez az ige azt jelenti, ez az ige, hogy a feleség, most a feleségekről lesz szó, hogy a feleség az az áldás forrásá tud válni egy feleség. Áldás forrásá. Ezt Isten igéje mutatja. Igyál vizet a kutatból, és folyó vizet a forrásod közepéből. Ömöljön ki a forrás vized, és legyen csatornával az utcákon? Kérdezi. Nem. Inkább csak a tiéd legyen, és ne osztozzál rajta idegenekkel. Legyen áldott a forrásod, és ifjúkorod feleségétől légy boldog. Idáig. Legyen áldott a forrásod, egyébként mind a háromfajta vízgyűjtési módot felsorolja az ige, forrásvíz, csatorna és kút. Tehát azt mondja az ige, inkább csak a tiéd legyen, és ne osztozzál rajta idegenekkel. Legyen áldott a forrásod, és ifjúkorod feleségétől légy boldog. Tehát azt mondja itt az ige, hogy amikor egy család megérti a nő szerepet, akkor forrássá lesz az a család. Mert Ádám is, amikor megértette, hogy egyedül van, és nem tudja betölteni az életét, forrássá lett neki a felesége. Nem árvízé, hanem forrássá. Nem Niagara vízesés volt, amiben belepusztult, hanem forrás, amiből tudott táplálkozni, inni, segítségére volt. És majd a jövőben erről sokat fogunk beszélni, hogy a házasságnak mik a céljai, mik az okozata, mi a módja, mi a teremtésrendje, stb. Meg arról, meg sok másról, de szép lassan megyünk. Tehát azt mondja itt az igéje, hogy forrássá lesz. És ne osztozzál rajta az idegenekkel. Ezt tudod, mit jelent? Hogy ha megérted azt, hogy az asszony miért van mellé teremtve, és az asszony megérti, hogy ő miért van a férfi mellé teremtve, akkor forrássá lesz az asszony. Nem elnyelő forrás, hanem megújító, felfrissítő forrássá. Még egy igét az asszonyról. Példabeszédek 31. Felkészítettelek titeket, hogy lesznek szellemi elvek jövőben. Tehát egy fokozattal a házasságodat föl kell kapcsolni. El kell kezdened mától kezdve imádkozni a feleségedért, férjedért. És akkor be tudod fogadni majd az intuitív prédikációkat. Nem fogsz tudni befogadni kijelentett igazságot, tartalmas, mély üzenetet Istentől, ha nem vágysz arra, hogy a házasságod megújuljon és átváltozzon Isten szándéka, terve szerint. Tehát te tiltod le azt, hogy mi jön be. Mit akarsz elérni? Ezt te állítod be az egésznek a hőfokát, úgy, mint egy termosztátot. Ha én felállítom a termosztátot 30 fokra, akkor árad az isteni kijelentés. 30 fokos leszek. Hogyha leveszem 20 fokra, hát akkor kevesebbet ad Isten. Ez ilyen egyszerű. Mondtam, ma egyszerű dolgot fogok mondani. A termosztát nálad van. Az jön be, amit te beállítasz. Ha azt mondod, nem kell, nincs szükségem kijelentés a házasságra, nem fog jönni. Ez Isten nem fog megerőszakolni téged. Tudod, mit mondott a házassággal kapcsolatban Isten a családoknak az Ószövetségben? A kapudra írd. A kapudra az igét. A kapudra. A családok kapujára. Tudod, hogy miért? Mert amikor jön haza fáradtan a férfi, akkor az legyen az első, mikor a család fészkét meglátja, hogy mit mond az ige a családjáról. Tehát a kép, hogy bemegy a kapun, és látja az igét. Föl van írva az ige. Nem a családját látja először, az igét. Többet nem magyarázok ezzel kapcsolatban, csak gondolkodj. Derék asszony kicsoda találhat, mert ennek az ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Megnéztem, mit jelent ez a derék asszony. Héberül a derék szó nem csak azt jelenti, hogy hát olyan derék, olyan nagy a dereka. Olyan a porcicákat úgy ki tudja takarítani, hogy csak na. Vagy figyelj, a feleségem olyan pörköltöt tud csinálni. Nem. Azt jelenti, erős, hatalmas, harcos. Erős, hatalmas, harcos. De nem azért harcol, az ő joga legyen meg. Megmutatom, hogy honnan lehet felismerni ezt a típust. 23-as verszak. Ismerik az ő férjét a kapuban, mikor ül a tartománynak véneivel. Onnan lehet megtudni, hogy a férjét engedte, hogy kormányzóvá váljon. Nem arról tudják meg a feleséget, hogy harcos, önmagában, kívülről, hanem hogy a férje hol van. Lehet valaki talpra esett menyecske, tüzes, nem probléma ez, csak tudja, hogy az energiáit hova teszi be, és mi a célja, mi a motivációja, hogy új szerepet találjon magának, hogy nőből férfivé legyen, vagy pedig azért, hogy a házasságért, a családért együtt dolgozik. És honnan tudjuk meg, hogy melyik feleség mennyire odaszánt az Úrért, és mennyire derék, hős, harcias. Az igaz gyöngyöket is felülmúlja ennek az ára a piacon. Hogy ismerik az ő férjét a kapukban. És a kapuk azt jelentette, hogy ott kormányoztak, ott ment át a kereskedelem, a politika, minden. Egy város kapujában döntötték el a fontos dolgokat. Lót idejében. Emlékeztek Lótról, mit ír a Szentírás? Hogy ott ült a kapuban, és mit csinált a kapuban? Mit csinált? Kesergett. És ha megkérdezték, kicsoda Lót? Ja igen, az egy vén, az egy előjáró nálunk, egy olyan keserű kis depressziós ember. Miért? Mert a felesége rossz állapotban volt. És a látható dolgokra nézett, és nem a láthatatlanra. Lót viszont meg volt igazulva, és ő tudta, hogy jobb helyen kéne lenni. Ábrámmal kéne lenni. Tudta jól. Azért kesergett. Nem azért kesergett, mert boldog volt, hanem azért kesergett, mert nem volt boldog. Hol kellett volna lennie? Nem ott. Rosszul döntött. Viszont a felesége az a látható dolgokra nézett. És még egy gonosz, korrupt világban, ahol az egész házasságnak az intézménye alá volt ásva, tudjátok, rengeteg homoszexuális volt ott. Ott sem ismerte föl az a nő azt, hogy hol tart. Amikor már angyalok jöttek, akkor se ismerte föl. És már angyalokat akarták megerőszakolni. Az angyalok. A gonosz emberek. Mit akar ezzel mondani? Hogy amikor kijött, Jézus mondja, visszanézett, és sóbálványá lett. Mert nem a látatókra kell nézned, hanem a láthatatlanokra. Még egy igét, jó? Ez a 10. Példabeszédek 10. 10-16. Azt hiszem azaz. 11-16. 11-16. Ezzel zárom tényleg. Tehát a féreknek szólok most, hogy hova kell elvinned a feleségedet. egyre keményebb, tehát sarkosabb leszek a minden egyes nap, és egyik nap a nőket fogom kipécézni, másik nap a fériket, de hidd el, hogy építésedre lesz. 16-os verszak. A kedves asszony megtartja a tiszteletet, a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot. Egy másik fordításból. A kedves asszony megszerzi a dicsőséget, az erőszakosok pedig megszerzik a gazdagságot. Úgy lehet fordítani ez a kedves asszonyt, hogy a kedvesség asszonya. Istennek a jó akarata van rajta. Isten kegyelme van rajta. Tehát, aki megérti a... Most figyelj, ez a magyarázatom. Az az asszony, aki megérti a kegyelmet, zárójel, én tanítom ezt, nincs benne az igébe. Mert a férfi kegyelem alatt van, és behozza a családba, hogy mit jelent hitáltal kegyelemből élni, mert az új szövetségnek ez a standardje, bocsánat, elnézést, kegyelem alatt vagyunk, és nem törvénykezés alatt, károsztatás alatt, így van? Amen? Na, ketten hisznek ebben. Amen? Halleluja, micsoda hit. Tehát azt mondja az ige, hogy a kedves asszony, tehát aki kegyelmet megértette, ővé lett, ő a kegyelmezett asszony, ránézel, és tudod, ő a kegyelem asszonya, megszerzi a dicsőséget. Azaz, a természet fölötti világ felé nyitott. Mert tudja, hogy működik a kegyelem. És a következő verszakot te most ne ilyen mammonimádóvá tedd ezt az asszonyt, az erőszakosak pedig megszerzik a gazdagságot. És ez az erőszakosság, ez nem csak testi erőszakosságot jelent, hanem hős, erős, harcos. Aki szeretné, hogy gazdag legyen az ő otthona. Nem mond le, nem akar szegény lenni, és nem mond le a javakról. De lehet a gazdagsággal kapcsolatban azt is úgy is értelmezni, hogy a mennyei gazdagságot. A mennyei dolgok gazdagságát. De én direkt azt is elemeztem, hogy anyagi dolgokkal kapcsolatban. Hogy van rálátása a pénzügyi dolgokra. Pénzügyi intelligenciája van. Be tudja osztani a pénzt. Satöbbi. Látjátok, mit mond az ige az asszonyról? Hogy az a kegyelem, ami rajta van egy asszonyon, az elviszi a családot a prosperitásba. Elviszi a családot a jólétbe. Most jólét alatt ne azt értsd, hogy akkor most így van, a felesége megint egy ilyen panel, a felesége megírta a kegyelmet, akkor majd jön a pénz.
Halleluja!
Nem, hanem van olyan asszony, aki erőszakos asszony. De nem azért erőszakos asszony, mert ő önmagában egy jézabeli figura, hanem azért, mert megértette, mert a kegyelem föltüzelte. Tűzről pattan, menyecske lesz. Mert a kegyelem beviszi őt arra az útra, ahol csak az erőszakosok járnak. Mert a királyságot az erőszakosok ragadják meg. Nem tisztátalan erőszakosságról beszélek, hanem a mennyei javak felé való erőszakosságot. Viszont az a menyecske, aki testi, pszichikai, nem érti az igét, nincsenek kijelentései, nem él szellem jelenlétében, aznak az lesz a legfontosabb, drágább legyen egy jó munkahelyed, legyen karácsonyunk a gyerekeknek ajándékuk, be tudjuk csomagolni csodálatosan, jön a fényképezőgép, fényképezzük le, mutassuk meg az anyósnak, milyen szép volt a karácsonyunk. Testvérek, ennél több van a természet fölötti világban. Nem erre születünk önmagában, hogy mi most a karácsonyit éljünk. Eljussuk a karácsonyig, és a gyerek milyen boldog. Halleluja, milyen szép gyerek. Elővedd a gyereknek a fotóit. Hú, a kis Tibike. Milyen szép volt. Mennyit fejlődött a Tibike? Hogy vagytok? Hát köszönöm, gyerek, hát már gimnáziumba jár. És a nagyobbik, hú, most ment egyetemre, dicsőség az Úrnak, halleluja. Persze, beszélek erről, mint a kinyílt nyilak, menjenek egyetemre, de nem ez önmagában csak a standard, hogy az a sikerünk, halleluja. Vettünk egy új 2,5 szobás lakást, halleluja. Ki is tapétáztuk, halleluja. Az asszony is boldog, most már nagyobb a lakás, nagyobb lett a konyha, halleluja. Konyhabútót is sikerült megvásárolni, halleluja. És hogy vagy szellemileg? Nem tudom, nem érdekel. A lényeg az, hogy mindenünk meglegyen. Amen. Jöjjön vissza Jézus. És vigyél a bútort velem együtt. Halleluja. Testvérem, több van, mint az, hogy neked van, legyen egy házad. Tudod, hogy miért? Bölcsesség azt mondja a 9-es, például 9-ben. A bölcsesség fölépítette a házát. Kifaragta 7 oszlopát. Amen. A bölcsességnek a házát építsük először. Ne önmagában csak a lakásodnak a falait. A bölcsesség fölépíti a házát. És a zsidó gondolkodás mód szerint az, akinek van valamilyen spirituális élménye, tegyük bölcsességből kap valamit, az bölcsé válik. Az, aki a kegyelmet érti, az kegyelmezett asszony, kegyelmezett férfié válik. A kegyelem hordozójává válik. Folyik rá a kegyelem a mennyből. Az, aki a bölcsességet kap az Isten igéből, és bölcs emberé válik, az bölcs embernek mondja a Héber. Nem azért bölcs ember, mert nagy tudással rendelkezik, hanem mert Istenből, Isten által fölismert titkokat, amit vannak a természetes világban lévő törvényszerűségek, meg a természet fölötti világban lévő törvényszerűségek. Mert ma arról beszéltem nektek, hogy a természetes világban is vannak törvényszerűségek. Érdekes, minden normális ember, akinek két füle van, normális kinézete van, normális családja van, tudja, milyen az, hogy aranyos család, aranyos anyuka, aranyos anyós, nem aranyos anyós, nem? Nem kell ott megtérni, mindenki tudja, milyen egy idilli család, mindenki tudja, milyen egy idilli gyerek, mindenki tudja, milyen egy jó gyerek, meg egy rossz gyerek. Attól, hogy a gyereked nem jó, vagy nem rossz, attól még nem lesz keresztény, nem arról lehet meglátni egy embert, hogy jó vagy nem jó. Nem arról lehet meglátni egy jó családot, hogy jól viselkedik, a törvényt betartja, és szépen viselkedik a gyülekezetben, köszön előre, és aztán hazamennek. Nem ezt tesz bennünket keresztényé. Ez normálisnak kell lenni. Ez alap. Alap, hogy mi köszönünk egymásnak. Szervusz, XY vagyok. És téged hogy hívnak? Kedves testvérem. Amen. Ezek alapok. Alapok. Az, hogy van a hűtődben kenyér, meg micsoda, felvágott hús, stb. Ez normális. Oké. De van ennél több. Ami a nap alatt. Van nap fölötti dolgok, perspektíva. 14.1 az asszonyról. Bölcs asszony építi a maga házát, a bolond pedig önkezével rontja le azt. Együtt olvassuk. A bölcs asszony építi a maga házát, a bolond pedig önkezével rontja le azt. Mit jelent ez az ige? Azt jelenti, hogy aki a bölcsességet tanult a mennyből, az bölcs asszonyá válik, és a bölcs asszony pedig tudja építeni a családját. Mert mit tanultunk a Héberben? A család és a ház az ugyanaz. Tehát az, aki építi a saját maga családját, az azért tudja építeni, mert van mennyei bölcsesség. 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 Honnan most beszéltem nektek, olyan érzésem volt, mintha a nőket egyenjogúságra szabadítom föl, a férfiakat meg az anyámasszony katonájából, a gyere vitéz, talpra ugorjunk, menjünk együtt, Kossuth nóta jutott eszembe, hogy Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindnálunknak el kell menni, éljen a haza, szabadság, amen, halleluja, menjetek haza. És meg, ezt így nem lehet élni szelleméletet, hogy eljössz gyülekezetbe, mindened megvan is kész. Többet nem mondok. Álljunk föl, imádkozunk, halleluja.